A műsor támogatója a Lenovo hivatalos platina szintű viszonteladója, a notebookstore.hu.
A műsor támogatója a 30 éves Eres bútor. Ha bútort keres, Eres.
Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi.
Ugyanazt csinálom, amit 10 évesen. Tehát ez elképesztő, hogy közben akkor elköltözöl otthonról, megváltozik az életed, fejthez mész.
Konkrétan így fejbe rúgtak, és, és így jöttem ki a medencéből, és így mondom anyának, hogy így, de miért rúg meg valaki fejet?
Ma szem nem marad szárazon, mert a vizes sportok két igazi magyar sellője érkezik hozzám. A többszörös Európa-bajnok és olimpikon Jakabos Zsuzsanna, Zsu, vagy ahogy az utóbbi időkben ismerik a rajongói, Zsuzsu Bell, valamint az olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes, idén a női csapattal világbajnoki ezüstérmet szerző vízilabdázó, a nagyszerű csapatemberként is ismert Gurishatti Gréta, vagyis Greita, akikkel most a sport mellett divatról, szépségről, rajongókról, és persze a házasságról és az eljegyzésről is beszélgetünk majd. Gréta, Zsu, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat itt a Csisztó Sportcastban. Két igazi jelensége vagytok a hazai és nemzetközi vizes világnak, és ennek persze nagyon sok részét kaptátok, hoztátok genetikusan, de mindez azt gondolom talán nem lenne ilyen erős, hogyha nem lenne ott egy vaskos sport jelen, mert ez azt hiszem ez a fontos része. Gréta, közben pedig végignéztem, hogy azért egy ilyen dinasztikus sportcsaládban mégis nem sok választotta attól, hogy te magad is búvárúszó legyél, mint az édesapád, ugye?
Én kiskoromtól kezdve igazából nem is emlékszem, hogy mikor tanultam meg úszni. Nagyjából a medence parton nőttem fel.
Mondjuk hát pocakjában kezdted.
Igen. Apáék azt mondták egyébként, hogy úgy jött ez az úszás szeretete nekem, hogy mindig ott motorral így köröztem a medence körül, és akkor mindig apa így mondott egy időt, és hát, hogy elkezdtem versenyezni, hogy akkor minél jobb időt menjek, de hát nyilván nem is mérte meg, nem is tudott annyi gyerek mellett figyelni rám. És mondta, hogy egyszer azt látta rajtam, hogy így meguntam, mert valami nem jó időt mondott, fogtam a motort, és így beugrottam azok közé, akik ott edzettek. De hát 2-3 éves voltam, és akkor így egyszer csak így a többiek, hogy így próbáltak így mindig kimenteni, és mindig visszaugrottam. És mondta, hogy ott látszódott már rajtam, hogy a maga ez a versengés, vagy az, hogy azt láttam, hogy tényleg ott bent a többiek hajtanak, és mennek előre, hogy ez már akkor is így látszódott rajtam.
Hogy te meg a vízrendben lesztek.
Igen, hogy valószínű barátok leszünk, igen. És igazából ugye én nagyon sokáig búvárúszó is voltam, és végül ugye 12 éves koromban Mihók Attila, az ottani dunaivárosi edző keresett meg, hogy látott futóversenyen, atlétika versenyen, öttusa versenyen, búvárúszó versenyen, és hogy látja, hogy a sporthoz nagyon jó affinitásom van.
Mindegy, csak versenyezni lehessen, ezt nagy, tudom, hogy neked még a cipőfűzésben igen. Is a verseny volt a fontos.
De ez tényleg így van, volt egy időszak, hogy úgy jártunk edzésre apáékkal, hogy futva, és hát ebbe az volt ugye a vicces, hogy kikötődött a cipőfűzöm. Na de, hogyha én megállok, és megelőz a nővérem, akkor nem én leszek az első.
Ugye?
Tehát mindig azt csináltam,
ez bizony nagy probléma.
Előre futottam 200 métert, ahogy csak tudtam, megálltam, és mindig, ha mellém ért, és nem sikerült bekötnem addig a cipőfűzömet, addig ugye akkor megint felálltam, és futottam tovább. És apukám azt mondja a mai napig, hogy szétröhögte magát, hogy nem hiszi el, hogy valakit ennyire éltet az, hogy ő legyen az első. És utána végül is ugye egyébként így jött a vízilabda, hogy azt gondolom, hogy a búvárúszás is egy nagyon jó sportág, nagyon szerettem azt is, viszont elismertségben egyáltalán nincs ott, mint mondjuk akár a vízilabda itt Magyarországon, holott abban is rengeteg munkát, rengeteg edzést kell beletenni, viszont nem hát kap vissza.
Medencés úszó is lehettél volna, mint például.
Igen, hát azt gondolom, hogy az egy...
Nagyon izgalmas.
Ha nem...
Nagyon izgalmas műfaj.
Próbáltam szépen fogalmazni, de ahhoz szerintem kell valami kis...
Hát egy kicsi.
Valami,
egy
kis valami igen.
Egy kis flug, mi? Kimondhatjuk? Oké, rendben.
Vagy megerősítés, vagy megcáfolsz, de a vízilabdában nagyon lehet élvezni azt, hogy játékos, hogy szinte kétszer ugyanaz a szituáció nincsen, ugyanaz az ellenfél ellen nem tudod ugyanazt lemodellezni, tehát hogy ott persze. Egy kicsit... kreatívnak is kell lenni, magabiztos, tehát hogy ott azért azt gondolom, hogy mivel ugye nekünk is van úszóedzésünk, az nem annyira élvezetes mondjuk nekem, mint mondjuk a vízilabda, ahol tényleg...
Nem érted mi?
Így lehet akár az ellenféllel is játszani, hát, vagy egy külön csatát vívni. Úgyhogy végül is így átcsábítottak így a vízilabdázókhoz, amit természetesen azóta nyilván nem bánok.
Ezt akarom mondani, nyilván nem esett nagyon nehezükre, neked se, meg hát, hogy ugye kemény Dénes szokta mondani, hogy minden úszó csak addig úszó, míg be nem dobnak egy labdát közé. Ugye, mert onnantól rögtön vízilabdázó lesz belőle. Hát szóval igen.
Kaphatnak.
Kell egy kis flug ehhez, hogy valaki ennyi éven keresztül így nyomja a medencés úszásról, mint ahogy te csinálod?
Biztos, igen, állítólag ezt mondják. Viszont érdekes, mert hát, hogy mennyire nem vagyunk egyformák, én pontosan emlékszem, hogy mikor tanultam meg úszni, nagyon későn, én 8 évesen tanultam meg úszni.
Ez tényleg késő.
Tényleg. Abszolút. Mert mindig begyulladt a fülem, és folyamatosan fülészhez jártunk, és ilyen problémáim voltak, és egyébként én meg a távolugró gödörben nőttem fel, mert a szüleim atléták voltak, és az volt a terv, hogy én is az leszek, csak hát azt elég elkezdeni mondjuk 10 évesen, úgyhogy nekem az az élményem, hogy ott homokozok, meg hogy ott vagyok a pályán egész nap, és emellé jött az, hogy jó, de hát 8 évesen azért már illene megtanulni úszni.
Aha.
És a víz szeretete az meg azért megvolt, mert minden nyáron volt vizitúránk, apukám volt a vizitúra vezető, és mentünk vele, és hát folyamatosan a vízbe voltam, és nem bírtak onnan kiszedni. Uh-huh. És ott érdekes módon nem volt semmi baja a fülemnek, elvittek tanfolyamra, ott pedig az úszoda vizét nem bírta a fülem. Úgyhogy nekem a füldugó volt a megoldás, meg a flug, vagy nem tudom, ami utána jött később.
Aztán ez a füldugós megoldás, ez aztán egyszer csak elmúlt, vagy ez még?
Igen, ez hát egy pár évig volt, és kinőttem, igen. Jelentőleg ez egy ilyen bevett szokás.
Tök jó. Hát ez nagyon jó. És megszeretted, tehát megszeretted, igen. A faltól faligot, ugye?
Így van, így van. Oh. De hogyha mondjuk hozzám érne valaki, hát én rosszul lennék. Tehát, hogy azért így én is tudok ám mondani nagyon nagy negatívumokat a vízilabdában.
Igen, azért is finomkodunk, igen, az így.
Úgyhogy biztos, hogy kell egy alkat ehhez is, meg ahhoz is.
Azt nézegettem, Réta, hogy ez lehet, hogy így nem volt egyértelmű nekem, de ugye édesapád Gulyásati Gyula, aki ugye kitűnő már 4-szeres világbajnok volt búvárúszóként, amikor ez a szörnyű baleset történt, és ugye tudjuk, hogy elveszítette a lábait, törtön lefelé, de akkor te már egy pici lány voltál. 3-4 éves lehettél körülbelül?
Kettő
körül? Mi van meg neked ebből? Egyáltalán bármi, vagy egyáltalán az időszak, mert ugye én figyeltem utána az ő pályáját, hogy bizony neki akkor, ugye volt egy 4-5 év, amikor tulajdonképpen újra kellett tanulni mindent, az életet végül is ebben a formában, és aztán persze kitűnő parasportoló lett belőle, és nagyszerű sportoló maradt, de neked valami megvan ebből, vagy akkor még nagyon pici lány voltál?
Hát úgy igazság szerint a balesetből nincs meg semmi. Viszont van egy jelenet, amit így többször kérdeztem anyától, hogy ez igaz lehet-e, vagy csak lehet, hogy már így ezt én képzelem, hogy ott voltunk a kórházba, és mentünk be apához, és valamiért egy olyan érzés volt bennem, hogy nagyon régen már így nem láttuk apát, és mentünk be a nővéremmel, és amikor bementünk, apa így nagy vigyorra puszilgatott minket, és mondta, hogy hozott nekünk ajándékot, és elővett, nem tudom, 2-3 Barbie-t, babát, ilyen tényleg nagyon sok ajándékot, és hogy így odaadta nekünk ezeket. És így furcsa érzés volt bennem, mert valahogy azt éreztem, hogy ú, de jó, hogy mennyi játékot kapunk, viszont egy kicsit azt éreztem, hogy így lepleznek valamit. Uh-huh. Viszont nagyon érdekes ez az érzés, mert tényleg 2-3 éves voltam, és amikor így ugye ezt anyától így megkeresztem, és mondta, hogy igen, kaptunk ott babákat, Barbie-kat, és akkor így bebizonyosodott bennem, hogy megvan ez a pillanat, hogy én tudtam, hogy valami
történt.
Ezt nem
csak képzelted, hanem
igen,
ez
igen,
létező.
Hogy, mert nyilván utána én ezt ugye kiskoromtól kezdve nagyon sokszor hallottam, ezeket a sztorikat, akik mesélték el valamelyik oldalról, és már nem tudtam, hogy ezt amiatt gondolom, hogy történt, hogy amiket hallok, mert ugye, hogy ebben nőttem föl, vagy hogy ez tényleg megtörtént, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen... fontos ilyen pillanatom volt, hogy tényleg mégis egy ilyen pozitív burokba próbálták ezt belerakni, és egyébként apukámra ez nagyon jellemző a mai napig, hogy én nem ismerek még egy ilyen életvidám embert, tehát hogy bármihez, amihez hozzáér, megszólal, ahova belép a terembe, és ez nagyon jó, egyszer egy barátom mondta, hogy otthon ültünk egy családi ebédnél, és egyszer csak apa megjött, és akkor 2-3 poént elmondott, és akkor ugye az egész család felvette ennek a ritmusát, és ő mondta, hogy mennyivel másabb lesz a családnak a dinamizmusa azzal, hogy ő hazaérkezett. És ez tényleg így van, és rengeteg viccet el tudnék mondani, hogy tényleg a teljes dobozt feltöltötte vízzel, és akkor reggel, amikor ment egy kérdés, és így a műzlit így öntötted fel vízzel, és jaj, apa meg.
De és olyan ilyenekre
és 100 millió, de tényleg nagyon sok ilyet csinál, és utána nyilván ezen így röhög az ember, meg tényleg, hogy jó kedre akar minket csalni.
Akkor nem biztos.
Ez így igen, így reggel ilyen hatos indulásnál az így az ember megviseli, de én azt gondolom, hogy amilyen személyiség ő, és amit így átadott ezáltal nekünk, nem csak mint sportoló, hanem mint ember, én ezért is gondolom azt, hogy mondjuk az életet teljesen más szemmel nézem, vagy azt, hogy mondjuk anyukám otthon az öcsém focizott, és lerúgta anyának a kedvenc bögré, anya szent poharát, így szoktuk hívni. Ezt a öcsém nevezte el még 3 évesen, és anyának szent poharát lerúgta, és eltört, és az öcsém zokogott, hogy úristen, anya szent pohara összetört, és akkor erre anyukám így odament, így megsimogatta, és azt mondta, hogy Gergő, ezek nem bajok az életben. Tehát, hogy nyilván anyukám is megtanulta azt, hogy mi az, ami fontos igazán az életben, mi az, ami nem.
Egy kicsit akkor rátérvén a ti fantasztikus pályátokra, Zsú, pont azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy annak volt jelentőség, hogy ilyen későn kezdtél, hogy ilyen hosszú a pályád. Nyilván van jelentősége annak, hogy az ember mit kap vissza a sporttól, hogy megkapja azokat a pillanatnyi örömöket, amiért ezt a rohadt 5 órás kelést tesz el lehet viselni, hogy az ember már 6-kor a vízben van, szóval a hidegben, minden évszakban, ugye? Tényleg így van, hogy azért ennek ezek a kis, hogy mondjam, karrier ajándékok, amelyek nem ajándékok, megdolgozol érte, ez lendített tovább?
Igen, hát azért volt sok holtpont szerintem a pályafutásom során, és álmomba se gondoltam volna, hogy ennyi idősen itt fogok ülni, és arról beszélgetünk, hogy én még úszom.
Az tehát, hagyján, de hogy idén mit műveltél az Európa-bajnokságon? Tehát, hogy... Fantasztikus volt az.
Igen, hát igazából így a terv az nem ez volt, vagy nem tudom, hogy lehet-e terv egyáltalán, amikor elkezd egy ember sportolni, mondjuk 8-10 évesen, hát azt se tudtam, hogy mi történik körülöttem a világban. Igazából nekem ilyen 14-15 éves koromban fogalmazódott meg az, hogy én ezt szeretném csinálni, szeretném komolyan csinálni, és hajlandó vagyok áldozatokat hozni, azért, hogy jobb eredményeim legyenek, és aztán, tehát én 18 éves koromra már annyi mindent leúsztam, annyi méter volt bennem, hogy én, nekem ott volt egy olyan pont, amikor azt éreztem, hogyha még ezen az útvonalon még egyszer el kell mennem az úszodába, akkor én, hát nem tudom, fejbe lövöm magam, tehát hogy tényleg nagyon belesüppettem abba a monotóniába, ami ugye hát a napos edzések
következménye. És valljuk meg, nem tudom, persze ez változott azóta, de azért ugye te karriered már olyan hosszú, hogy az még bőven abban az időszakban indult, amikor úgy tűnt, hogy csak a mennyiségi úszás, csak az működik. Tehát azt a 19-20 kilométert le kell úszni egy nap, ami hát ezt gyalogolni ez se lehet annyi.
Igen, hát le is úsztuk, többször is leúsztuk.
Többen.
Meg még jól megmagyarosítottuk a feladatokat, hogy mi kemények vagyunk, és meg is csináltuk, és így utólag azt mondom, hogy meglett az eredménye, és szerintem, hogyha azt nem csináltam volna meg, akkor én most nem lennék itt, és nem tudnám még mindig csinálni. Viszont hát persze kellettek környezetváltozások, meg akár edzői változások az életemben, nyilván ugye hát ugyanazt csinálom, amit 10 évesen. Tehát ez elképesztő, hogy közben akkor jársz iskolába, közben jön a következő iskola, közben elköltözöl otthonról, közben megváltozik az életed, férjhez mész, és az egész, tehát annyi minden történt az életem során, de egy pont az biztos volt.
Az
változatlan. És tulajdonképpen az sem változatlan azáltal, hogy én ennyit változtam. Úgyhogy igazából ezért tudom megtalálni szerintem még mindig az újdonságot, meg a szépséget ebbe az egészbe, Amellett, hogy igen, szeretek úszni, sőt, azt szoktam mondani, hogy jobban szeretek most úszni, mint régen, pont azért, mert nekünk régen azért az egy túlélőtábor volt, és aki kibírta...
Egy napi szintű túlélőtábor.
Így van, aki kibírta, az ott maradt, aki nem, az kihúzta.
És ma már egyébként ez azt jelenti, hogy akkor kevesebb, de minőségi úszással szerezted például az idei EB ezüstérmedet?
Mindenképpen átalakult, át is kellett, hogy alakulnia pont azért, mert én is idősebb vagyok, sokkal nagyobb jelentőség van a pihenésnek, ezt most már én is látom, kellett sok év, mire beláttam azt, hogy okosan is lehet edzeni, nem csak a nagyon sok az egyetlen út, mert egyébként én hiszek a nagyon sokban, úgyhogy hát teljesen más, hogy edzek, mint régen, igen.
Ugye az az óriási különbség, hogy a siker az nem csak rajtad múlik, hanem az összes többi csapattársadon is. Ebben a tekintetben egy picit azért más út ez, viszont mégis, amit bejártatok, az egészen káprázatos volt, és ha mondjuk az egyik csúcsának tekintem a tavalyi olimpiai bronzérmet, meg az idei világbajnoki ezüstöt, sőt az idei gólkirályságodat is egy nem annyira sikeres EB után, akkor hű. Szóval azért ez így innen nézve gyorsan jött. Pedig biztos nem.
De egyébként a Zsú nagyon jól összefoglalta, vagy így ezt az utolsó gondolatára rácsatlakozva, hogy én is a sokba hiszek, és én is abba hiszek, hogy ezt nem lehet megúszni máshogy. Tehát igenis a kedd reggeli szürke edzésen is ugyanúgy kell akarnod, mint szombat este a meccsen. Mert különben nem fog menni, és így visszatérve így erre a válogatottságra, hát igen, Biró Attila nem kímél minket, egyébként nem is várjuk el. Tehát azt gondolom, hogy a mi csapatunk pont azért jó, mert ha most az Európa-bajnokságon is volt olyan, hogy jó, reggel 6-kor megyünk a tengerbe úszni. És akkor nem az volt, hogy jaj, minek megyünk, meg az korán van, hanem
és jó. És azt nem úgy képzeljük, ugye, hogy ez valami kis pancsikolás lenne, ugye? Tehát, mert oké, azt mondják nekem, hogy megyek reggel a tengerbe úszni.
Ugye ott egy délelőtti meccsünk volt, és már nem lett volna idő elmenni edzeni előtte, nem is volt pályánk, az ilyen korai edzések előtt, vagy meccsek előtt nem szokott edzés lenni, és akkor hát egy ilyen kis testébresztés volt ott a tengerbe.
El tudom képzelni.
Vagy emelhetném ki azt is, amit a Kondiban véghez vittünk ott a világbajnokság előtt, ugye ezt már egyszer így említettem, de tényleg azt gondolom, hogy az volt így a közös munkánknak a mélypontja és egyben a csúcspontja is, hogy Veszprémbe voltunk, és egy olyan konditerembe voltunk, lent a pincébe, padlófűtéssel, ablak nélkül, 10 kilós súlymellénybe, 10 kilós tárcsával a kezünkbe, és kitörésből ugrálások, felugrások, meg egy
nagyon vagy fájt. Felad,
hát
nagyon
az egy kétórás kondi program volt, és lehet, hogy nem szép ilyet mondani, de amikor már arra kell figyelned, hogy ne a másik izzadságán essél pofára, akkor az...
Legalább gondolom, a sajátodon, mi?
De tényleg az egy olyan állapot, amit elérsz mentálisan, testi fájdalom még, és még akkor tényleg még azon bosszankodsz, hogy a kiugrás közben megcsúszol egy izzadság folyton, az én nem tudom, hogy ezt úgymond egy normál vagy egy civil ember életében ezt hogy lehet lemodellezni, mert nyilván sosem voltam ilyen helyzetben, de akkor ott van egy olyan gondolat benned, ami...
Szóval,
amin nehéz.
Ha jól értem, tehát gyakorlatilag el kell menni a falig, és még tovább.
Hát, és ezután és úszunk egy
25 ezek a szakemberek, nyilván az edző, vezető, edző, stb. Az a feladatuk, hogy elvigyenek benneteket a falig, és még tovább.
Ez abszolút így van, és azt gondolom, hogy akik igazán alkalmasak erre, azok el is mennek, és én azt gondolom, hogy egyébként nekik nem is kell mondani, hogy... Uh-huh.
Igen, hát ott valószínűleg derül ki, hogy ki a bajnok alkat, vagy ki az, akiben benne van az a képesség. De nagyon érdekes ott, amit mondtál, ugye, hogy a mentális fejlődés, meg a mentális munka elvégzése is legalább olyan fontos, és olyan meglepő volt számomra, amikor azt mondtad, hogy még idén is izgultál egy Európa-bajnoki döntőben. Hát pedig azért voltál egy párban. Tehát, hogyha így még így nézem a pályafutásodat, azt a 23 EB érem körülbelül, ha jól számoltam össze. Szóval, hogy azért nem lehet azt mondani, nem találkoztam már ezzel az élethelyzettel. És még mindig, miközben nyilvánvalóan nagyon tudod, hogy mit tud a tested, hogy mire képes a fizikumod, mennyi munkát végeztél el.
Közben rájöttem arra is, hogy ez egy áldásos izgulás, mert hogyha nincs, az meg még rosszabb. Uh-huh. És kellene.
De miért van az akkor azt jelenti, hogy nem ismered fel, hogy itt most verseny van?
Hát inkább azt jelenti, hogy nagyon nem érdekel már, hogy mi történik.
És volt ilyen az életedben? Voltak ilyen szituációk?
Persze, hát azért, hogyha kisebb versenyen vagyok, akkor nekem már nagyon nehéz rávennem magam úgymond arra, hogy én ott akkor most belehaljak a vízbe.
Mert ott ugye bele kell halni, ugye? Tehát, hogy azért
hát igen, ott az fáj a végén azért.
Igen, azt nem lehet megúszni, ott se a fenelje meg.
Ilyen ez az éspont.
Ilyen ez a pop szakma.
Szóval... Úgyhogy mindenképpen kell szerintem egy kicsi izgulás, viszont sokkal mérsékeltebb, mint régen volt. Én nagyon-nagyon utáltam versenyezni, és biztos voltam benne, hogy én úgy fogom abba hagyni, hogy az egyik verseny előtt letépem a sapkámat, hogy én ezt most itt nem úszom le. Úgyhogy sokat fejlődtem.
Ez
vagy
egy
sokat...
vízió egy ilyen hosszú és eredményes pályafutás végére.
Tényleg ez volt a gondolatom, mert alapvetően én edzeni szeretek, versenyzés az meg úgy egy kötelező rész. Úgyhogy ebben se vagyunk egyformák, tudom.
Egy dolog volt eddig azonos a futás. Úgyhogy...
Meglepett téged az, hogy minden idők legszexisebb olimpikonyának választottak, és hogy ez téged zavart, mert te nem ezért mentél oda. Te jól akartál úszni, a lehető legjobban, amit tudsz. De hát ez egy adottság, tehát hogy ez van. Ez volt időszak, amikor úgy érezted, hogy ez inkább hátrány, mert eltereli a figyelmet arról, amit tudsz?
Igazából szerintem ott azt az időszakot biztos, hogy sokan félreértették, vagy máshogy jött le a nyilatkozatokban, mint amit én így gondoltam erről az egészről. Ugye ezt úgy kell elképzelni, ez tíz éve volt, igen, és... Hát, aki ismer, az tudja, hogy alapvetően én szerintem egy fiús lány vagyok, tehát oké, hosszú a hajam, de ezen kívül én nem sminkelem magam, nem igazán öltözködök, nem nagyon érdekelnek ezek a lányos
hát,
dolgok.
Nem tudod, erre szokták mondani, hogy valakinek nem nincs is erre szüksége, mert hát olyan szerencsésen...
Jó, de tehát én autós szőnyeget akartam kiskoromban is, vagy nem tudom, hogy mondjam, és akkor nagyon nagy volt a kontraszt, amikor hát olimpiai döntőt úsztam, igazából büszke is lehettem volna arra az eredményemre, de elvette az egészet az, hogy erről kezdtek el beszélni, és akkor ott jött mondjuk egy olyan öt, nem tudom hány év, hogy minden egyes interjúban erre rákérdeztek, és nem értették az emberek, hogy nekem ez miért esik rosszul. Uh-huh. Nyilván nem esik rosszul, csak most a kisfiúra ezt mondják, tehát engem fiúnak néztek évekig, hogy nem tudom, álltam a buszon, ilyen élményeim vannak, hogy állok
jó,
a buszon,
engem is,
és egy fiatalember kérem jelezzen, és akkor körbenéztem, ja, én vagyok a fiatalember, tehát hogy ez egy ilyen megszokott történet volt, és így azért nagy volt a kontraszt, és nyilván ez jól esik, csak mondjuk egy olimpiai döntőt úsztam, nem kis munkával mögötte, és szerintem az sem olyan kicsi dolog, vagy hogy mondjam, ami persze ott nehéz volt értékelnem, utólag sokkal jobban tudom értékelni.
És ugye most már azért a social media kínálta mondjuk így lehetőség özön, ami az emberre ömlik, az azért egy egészen más kaput nyitott meg. És te szintén nagyon ügyesen élsz ezzel, Gréta, tehát saját termék, saját márka, és nagyon-nagyon sok minden, azon túlmenően természetesen, hogy még a szakma felé is elindultál, mint kollégina. Szóval, hogy úgy tűnik, hogy nem értem, hogy ilyen mennyiségű munka mellett erre, amit az élsport megkíván, ez hogy fér bele, pedig láthatóan nagyon sok mindent csináltok.
Hát ugye ez egy szerintem egy-két éves dolog nálam, hogy a vízilabdán kívül kezd más is érdekelni. Nagyjából egyébként azóta, mióta így a vőlegényemet megismertem, és egyébként, ha így megkérdezik, hogy mit szeretek benne, akkor azt szoktam mondani, hogy azt szeretem benne a legjobban, hogy elérte azt, hogy várjam a vízilabda utáni életemet is.
És hogyha te egy fiús lány voltál, akkor hogy a Zsuzsubel? Tehát, hogy akkor ez most... Ez az irány, ez hogy fejlődött odáig, hogy van egy nagyon komoly követőbázisod, például az Instán, és azt gondolom, hogy mindazok, amiket mondtál magadról, ott nem így jelennek meg. Tehát most már egy magabiztos nőt látok, nem egy magabiztos feleséget, egy magabiztos, csinos, tényleg élettel teli nőt, aki abszolút megéli a nőiességét, és megéli a sportsikereit is.
Attól én belül még lehetek kisfiú. Nem úgy. Hát,
jó, legalább egy picit nagy fiú. Oké, okay. Szóval, hogy igen.
Hát igazából...
Ez nem változott egyébként, Ru? Tehát, hogy igazából...
Biztos, hogy ugye pont azért, amit mondtam, hogy ennyit beszéltünk róla, ennyit kellett beszélnem róla, és egyszer csak azt éreztem, hogy feladom. Tehát, hogy jó, akkor higgyetek azt, amit akartok. Úgy se tudom úgy megmutatni magamat, vagy úgy megmutatni a belsőmet, vagy a személyiségemet, hogy aki ismer, az tudja, hogy milyen vagyok. De a követőknek én ezt úgyse fogom tudni igazán megmutatni. És akkor itt volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy jó, hát hogyha ez érdekel titeket, akkor én kirakom itt egy fürdőruhás kép, nagy dolog, napi 6 órában ebbe vagyok.
Tehát, hogy nekem ez munkaruha, bocs, nem?
Így van. És akkor tulajdonképpen feladtam úgymond ezt a harcot, hogy már pedig én keményen dolgozok, én igenis hajlandó vagyok többet tenni azért, hogy kifelé, ne kifelé pattanjon a kapufáról, hanem befelé, ugye átvitt értelembe. Aztán szerintem erre nincs is akkora nagy igény, hogy...
Aha. De én azt gondolom, hogy nyilván azért is, mert a műfaj sajátja, és ugye vízes sportokról beszélünk, és fürdőruha a munkaeszköz, ez tényleg így van. Nagyon érdekes egyébként, hogy ugye nyilván ezzel együtt jön egy érdeklődés bármikor, amikor felálltál a rajtkőre. Tehát tényleg ez teljesen egyértelmű dolog volt, hogy mindig örömmel nézett rád az ember, egy szép nőt és egy kitűnő sportolónőt látott. miközben van egy nagyon furcsa egyéb tendencia a világban, tornásznők például elkezdtek hosszú felszerelésben kilépni a világ elé, hogy még kevésbé a nőt és még inkább a sportolót lássák. De ezt gondolom, hogy titeket, én úgy érzem, hogy ez nem zavar. Arról nem is beszél, hogy mindenkettőtöknek van saját fürdőruhamárkája. Ugye ezt most már erről beszélhetünk, hogy ez egy fontos irány lett. Tehát, hogy nem csak, hogy feltetted a kezed, hogy jó legyen, hanem akkor megtettél egy aktív lépést is ebbe az irányba.
Igen, ez tulajdonképpen onnan jött. Na hát ez nagyon régi történet. Tehát... Én ezt a barátnőmmel, Faragóné Pancsa Amandával csinálom, nem teljesen egyedül, és hát ő már évek óta, szerintem 8 évvel ezelőttről van meg a márkának a neve, és azóta mondja, hogy ezt csináljuk meg, mert hogy hát abszolút én is bele tudok rakni olyan dolgokat, amiket hát ebbe élem az életemet, akkor nyilván van egy-két ötletem.
Talán igen, jó.
És hogy egy ilyen sportos, vagány vonalat hozzunk ki, mert hogy erre lenne kereslet, és hát hiteles is. És tulajdonképpen mindig azt mondtam, hogy a sport az első, hogy nem, itt tulajdonképpen nem éreztem magam éretnek erre az egészre. Ezt, hogy ez megszülessen, és hát most így június 1-én elindult ez a márka, úgyhogy nagyon fiatalok vagyunk, de hát nyilván onnan is, hogy...
Van érdeklődés, van kereslet.
Igen, hát szerintem nagyon tetszett az embereknek, illetve tényleg még most már ősz van, és még mindig azt mondom, hogy nem futott le a bikini szezon ezek szerint. Illetve ugye hát én is világéletlen 25 éve fürdőruhában vagyok, hát mindig volt valami, hogy na ennek itt az eleje van, nem olyan jó, annak a hátulja nem olyan jó, akkor csináljuk meg a tökéletest. És ezt így hozzáraktam, hogy akkor próbáljuk meg. És tulajdonképpen amire a legbüszkébb vagyok, hogy Győrben győri varrónénik varják ezeket a dolgokat, tehát tulajdonképpen egy kézműves termékről van szó, és hát emiatt azért elég egyedi dolog.
Igen, azt el lehet mondani, hogy ebben tényleg benne vagytok minden szempontból ti is, és ezek szerint ezek a hölgyek is. Gréta, nálad? Te egy ilyen, hogy mondjam, divat központú személyiség tudsz lenni? Tehát a divat egyébként a magában érdekel?
Nem hinném, hogy ebbe az irányba elmozdulnék. Ugye én főleg... Én is szeretnék nagyon fürdőruhát, úgyhogy lehet, hogy majd tudunk itt bizniszelni majd. De elsősorban nálunk inkább utcai ruhák vannak, illetve ugye most a vizes világbajnokság miatt voltak szurkolói sálak, egyéb ugye ilyen magyar termékek, amit ugye így a szurkoláshoz készültek, és egyébként nekem ez volt az ilyen nagyon jó élményem, amikor így játszottuk a meccset, és mentünk be a bevonulásra, és akkor így kiszúrtam a közönségből olyan embereket, akik abba a pólóba vannak, amit előtte egy hónapja még én szerkezgettem, és ott beszéltük, hogy mi hogy legyen, és az egy olyan dolog volt, hogy így alapból, amikor kimentünk, és 6000 ember ott állt, és akkor még úgy kiszúrtam így, hogy úristen, ott a pólónk, és ilyen...
Szóval így átment az üzenet.
Igen, amit igen. És bevallom, nekem ez az egész onnan jött, hogy így a vízilabdán belül nagyon sok utánpótlás csapatnál voltam, akár csak egy edzést tartani, akár csak beszélgetni, akár ha ugye eddig a Dunajvárosi úszodába, akkor beléptem, mindig megrohamoztak a gyerekek. Én egyébként tényleg, amit említettem, hogy azért elég nyitott személyiség vagyok, név szerint ismerem őket, minden nap megkérdeztem őket a suliról, az edzésről, és egyszer csak így, amikor azt vettem észre, hogy másnap bemegyek, már 10 gyerek van ott, hoztak nekem rajzot, rá volt írva, hogy te vagy a példaképem, és ezek, na ez az, amit azt gondolom, hogy ez az igazi olyan visszajelzés, ami...
Na, ez az influence, erről beszélek, mondom, ez az igazi.
Tehát hatás. Nekem ez egy olyan visszajelzés volt így, az élettől, vagy így ugye általuk a gyerekek által, hogy na én most pont olyan ember lettem, amilyennek szerettem volna válni kicsiként, és nekem ez egy nagyon jó élmény volt, és egyébként ez a ruhamárka is onnan jött, hogy ugye lettek ilyen kis táskák, ilyen edzősre járós kis táskák, amin ilyen motivációs szavak vannak. És nekem egyébként ez így nem titkoltan ez a célom, hogy én ezeket a sportolókat, fiatal sportolókat, ezeken a nehezebb időszakon, ami van, tehát bárki bármit mond.
Úgy tűnik kikerülhetetlen.
Igen, azért ez tök jó lenne saját rózsaszín ködbe járni, hogy jó olyan sportolónak lenni, nem minden nap jó. És nagyon sok olyan kritikus pillanata van egy pályafutásnak, amikor ennyi múlik, hogy melyik irányba mész tovább. És nekem ez volt a célom, hogy azok a kisgyerekek, akik így odajönnek hozzám, és rajzot adnak, és rá van írva, hogy te vagy a példaképem, és mindet elrakom otthon egy mappába, vagy egy nap, hát ha valamelyik közülük ugyanezt át fogja élni. Átéli azt, hogy itthon teltház előtt egy világbajnoki döntőt játszhat, és libabőrös vagyok. Tehát, hogy ez egy olyan élmény, amit nem lehet máshogy visszaadni. És nekem ez volt a célom, hogy igenis ezzel motiváljam, inspiráljam őket, bátorítsam arra, hogy igenis ez egy jó út, és ez egy jó, jó élet.
Amiért érdemes elviselni ezeket a nehézségeket. És ugye elmondtad az imént, hogy például a te életedben milyen plusz hozadéka volt annak, hogy megismerted a párodat, a vőlegényedet, aki kinyitott egy új ablakot, és adott egy kicsi perspektívát abban a tekintetben is, hogy mi lesz majd ugye a vízilabdázás után. Ugye nálatok az az érdekesség a pároddal, a férjeddel és az edződdel, hogy Petrov Ivánnal, hogy gyakorlatilag azért ez egy munkakapcsolat is kell, hogy legyen. És láttunk azért az úszóvilágban olyat, ahol ez nem sikerült igazán, mert hogy azért ez egy feszültséggel teli dolog, nyilván hosszú Katinkáék házasságát. Sétus Szapor ilyen szempontból látta a nagyvilág, tehát ezt nem lehet meg nem történté tenni. Mennyire nehéz dolog ez, Zsú? Vagy mennyire lehet ez harmonikus? Vagy mennyire tudtok egyáltalán civilek lenni otthon?
Teljesen. Szerintem, hát eddig jól működik, lekopogom. Tulajdonképpen azzal egyet tudok én is érteni, hogy ő is megmutatta azt, hogy van élet az úszáson kívül is, és ez egy nagyon fontos szempont. És emellett viszont én olyan típusú sportoló vagyok, akit annyira nem kell rugdalni. És szerintem ez is segíti a mi kapcsolatunkat, meg a mi munkakapcsolatunkat, hogy én felkelek, én lemegyek egyedül edzeni, hogyha arról van szó, tehát ez nekem nem okoz gondot, és hogyha nem áll fölöttem korbáccsal, akkor is meg fogom csinálni.
És gondolom nem áll, tehát hogy erre nincs
és, szükség. És nem áll, és nagyon nem áll, és akkor az elején volt ebből egyébként ilyen beszélgetésünk, hogy hát azért jó lenne, hogyha egy kicsit néha kiabálnál. Hát,
kicsit álljál, mert fölöttem, hogy korbáccsal jó, mert ehhez vagyok szokva, meg nem lehet, az úszáskorban kizárdalok, ugye nélkül is lehet az ember eredményes.
Meg alapvetően én sem vagyok olyan, aki szereti, hogyha kiabálnak vele. Tehát, hogy így egy nagyon szerencsés kapocs ez, meg egy szerencsés véletlenek együttállása, hogy ő sem olyan, én sem vagyok olyan, és valahogy így sikerül megoldani ezt.
Tényleg csak egy rövid mondatig térjünk ki, meg indított benneteket, vagy nehéz volt az, ami itt azért az elmúlt egy évben talán az úszósport belső világát eléggé felkavarta? Itt elsősorban edzőtanítvány konfliktusokról van szó, családi konfliktusoktól, akár ugye, amit Csalaci állt elő, akár Szilágyi Lilu története. Ebben a világban mozogsz, tehát nyilván nagyon sok mindent tudsz, látsz, ezzel nőttél fel. Megérintett ez téged, vagy nehéz volt ez?
Hát persze megérintett, de ugye azért nehéz erről beszélni, mert senki nevében nem szeretnék beszélni, én a saját nevembe tudok beszélni, és mindig elmondom azt, hogy valószínűleg nekem nagyon-nagyon szerencsés edzőim voltak. Kicsikoromtól kezdve dr. Petrov Anatoli, Ivánnak az apukája, 12 évig volt az edzőm, egy hangos szava nem volt, és közben leúsztuk a 20 kilométereket. Aztán utána is valahogy szerintem nekem nagyon nagy szerencsém volt.
Én hiszem azt, hogy van ez az út, mert én is tapasztaltam.
Így van, és abban is bízok, hogy nem vagyok egyedül, tehát nem gondolom, hogy én lennék az egyetlen kivétel.
Uh-huh. Szóval lehet abszolút örömforrás a durva, kemény napok mellett, ugye? A sport nem is lehetne másképp csinálni, nem?
Abszolút. Nyilván vannak nehéz napok, de azt gondolom, hogy ez nem a sportnak a különlegessége, hanem ez így a mindennapokban vannak azért nehézségek, bármi a munkahelyen adódhat olyan probléma, amivel ha szembe kerül az ember, nem biztos, hogy mindig egyből tudja, hogy mi a helyes döntés. Nyilván így mondjuk a vízilabdából kiindulva, nekem az emlékszem, hogy egy ilyen nagyon nehéz pont volt, amikor így átjöttem a minden más sportákból, a nem kontakt sportokból, egyszer csak egy vízilabdába, és egyszer csak így volt egy olyan élményem, hogy így valaki így megrugott, és nem az, hogy így picit így hozzám ért, hanem így konkrétan így fejbe rúgtak, és így jöttem ki a medencéből, és így mondom anyának, hogy de miért rúg meg valaki fejem? Tehát, hogy így. És nyilván ekkor még úgy ebbe így nem voltam olyan túl tapasztalt, hogy de hát
ez
miért nem
jött,
hogy visszarúg.
Igen, tehát mert ez arra gondoltam, lesz majd most már innentől
elég. Így van, tehát hogy én azt gondoltam, hogy ennek az a lényege, hogy gólt lőjél, kivédekezd, passzolj a másiknak, legyen egy jó élményed, ilyesmi. Igen, és akkor így jött egy ilyen fejberugás, és így konkrétan így emlékszem, hogy így nem értettem, hogy valakiben mi az a gondolat, hogy most fejbe rúgom a másikat?
Egy-egy rövid gondolatot, ugye már elmondtad, hogy messzebbre látsz az úszás után, illetve a vízilabdázás után. Zsute, látsz-e messzebbre, illetve meddig látsz még egyáltalán? Látod magadat még úszóként, hogyha még arra voltál képes idén, amire?
Igen, hát ugye ezt is előzőleg már elkezdtem mondani, hogy ez nem ilyen terv volt, hogy én ennyit fogok úszni. Hát régen, nem tudom, 22-23 évesen azért abba hagytuk, és azt gondoltuk, hogy...
Vissza szoktak vonulni akkora.
Hát igen, és van is olyan interjúm 10 évvel ezelőttről, hogy na, akkor mi lesz az úszás után, és hogy akkor most már azért a vége felé vagyunk.
10 évvel ezelőttről.
És ez 10 éve volt, és hát így nagyon érdekes visszatekinteni, úgyhogy mindig mást mondok, hogy mikor lesz még. Nem tudom, hogy mikor lesz, én addig szeretném csinálni, amíg szeretem, amíg van értelme, amíg látok benne, hát úgymond tényleg értelmet, és hogy lemegyek az uszodába, és szeretem azt az érzést, ami ott. Tehát ez a megelégedettség érzés igazából nekem ez az, ami szerintem nagyon hiányozna, hogyha mondjuk van egy nagyon nehéz edzés, és azt képzelem, hogy én ezt nem fogom tudni megcsinálni, és mégis megcsinálom, az a kedvencem. Úgyhogy tulajdonképpen még azt is el tudom képzelni, hogy majd hát végül is edzeni mindig kell, nem? Hát...
Remélhetőleg talán akkor is, ugye, ha már esetleg nem leszel aktív.
Igen, valamit mindig kell csinálni, maximum nem indulok el a versenyeken.
És akkor eljön az a korszak, amit mindig is szerettél volna, csak edzeni.
Csak edzeni.
Végre. Gréta, neked, ha röviden össze kellene foglalnod, hogy akkor mi az a pillanat, amiért még?
Hát ugye 2 év múlva reméljük lesz az olimpia. Én azért bevallom, hogy kiskoromban is úgy kezdtem el a vízilabdát, hogy olimpiai bajnok akarok lenni. És ez a mai napig sem változott. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy akár Párizsba egy olimpiai aranyérem összejönne, kíváncsi vagyok, hogy éreznék utána, hogy oké, elég volt ez,
jól
volt a cél,
már,
vagy még éhesebb lennék, ezt nyilván így nehéz megmondani, de nyilvánvaló, hogy az olimpiáig ez mindenképp, és tényleg amíg élvezi az ember, tehát azt gondolom, hogy akkor van értelme, hogy ez tényleg így az ember szereti, élvezi. Én pont amiatt, hogy igenis egy családcentrikus családból jövök, tehát hogy én magam is szeretnék majd nagy családot, akkor biztos, hogy majd előbb-utóbb azért igen, a gyerekek is szóba kerülnek.
Feleség leszel, tehát igen. Hogy ezek a lépcsőfokok érkeznek.
Azért még bevallom, egy kicsit ilyen megdöbbentő érzés, mert azért így most kezdem azt érezni, hogy úristen, én felnőtt lettem. És tényleg ez a lánykérés egyébként nyáron ez ilyen volt, hogy így két napig, hogy basszus, ilyet csak a felnőttek csinálnak. És így persze ez így nevetséges, mert tényleg egy kicsit az, de amikor így az ember így kezd rájönni arra, hogy aha, jó, de hát 26 éves, az már annyira nem fiatal, nyilván nem öreg, tehát nem azt mondom, hogy öreg, de...
Szerintem rendben van.
De hogy tényleg, hogy most kezdtem így azt érezni, hogy jó, oké, király, akkor felnőtt vagyok, és akkor tényleg így...
Nézegeted már a tisztítószereket a boltban? Még nem?
Az akciósokat? Innentől számít?
A konyhai dolgok.
Nem, de tavaly vettem egy karácsonyi lábszörlőt, és nagyon örültem neki, úgyhogy lehet, hogy ez is már ilyen jár.
Jó,
úgyhogy okay. Igazából én azt gondolom, hogy az olimpiáig mindenképpen körül forog a kis világunk, és utána majd meglátom, hogy alakul. Én egy dologban biztos vagyok, hogyha a gyereket szeretnék, én utána már nem nagyon szeretnék legalábbis válogatott szinten sportolni, családi örömöket szeretném, igen, akkor.
No, hát én azt kívánom, hogy ez éjség vagy nem éjség, hogy ez jó lakottság vagy nem, ahogy ez alakul, legyen a lehető legörömtelibb módon számotokra, mert nincs az a nagy helyzet, hogyha ti jól érzitek magatokat a medencében, annak mi szurkolók is örülünk. Úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönjük a meghívást.
És nektek meg azt köszönöm, hogy végignéztétek a Csisztus Podcast mostani epizódját két fantasztikus sportolónővel. Mindig érdemes figyelni minket, hiszen ilyen személyiségek jönnek el hozzám. Érdemes meghallgatni ennek a beszélgetésnek a hanganyagát, és akár a különféle podcast felületeken találkozunk legközelebb is. Sziasztok! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Szabó Eszter, stábigazgató Molnár Géza, a produkció média menedzsere Görgényi Gabi. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának, a dekorációt Hágai Józsefnek, vagyis Pepének. A Csisztus Podcast értékesítését Kosaras Renátára és Víg Milára, vagyis a Miller Sportra bíztuk.
A műsor támogatói a Prestige Hotel, a Margaret Fenzi, a Primus Labor, a Komplett Optika és a Lenovo hivatalos platina szintű viszonteladója a notebookstore.hu.
A műsor támogatója a 30 éves Eres bútor. Ha bútort keres, Eres.